Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. János első levelének 4. részéből olvasom az igét, a 9. verstől a 11. verssel bezárva. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy amikor a reformátorokat a te szent lelkeddel megszólítottad, és a te különleges világodba beavattad, a te titkaidat számukra nyilvánvalóvá tetted, a lelküket felvértezted, hogy bátorsággal szólják a tőled kapottat, a mennyei szót, az isteni akaratot. Köszönjük, hogy életük árán is elmondták mindazt, amit te el akartál mondatni velük. Arra kérünk téged, édesatyánk, Jézus Krisztusért, hogy hogy vedd el a mi szívünkből és a gondolatainkból a gyávaságot. Könyörülj rajtunk, hogy amikor te megértettél velünk valamit, és lélek szerinti értésben érték ítéletet adtál, emberi gyarlóságból ne tanácskozzunk többet testtel és vérrel. Ne alkudjunk emberi elmével, akarattal, hatalommal és vezetéssel, hanem add annak a bátorságát, hogy hűségesen tovább mondjuk azt, amit te parancsoltál nekünk. Arra is kérünk téged, Uram, hogy amikor kényelem szeretetből, vagy kimondottan restségből, hűtlenek vagyunk hozzád. Könnyen lemondunk a veled való találkozásról. Bocsáss meg nekünk, és tégy készé arra, hogy a mi szívünk mindenkor engedjen neked. Gyógyíts meg, Uram, a hűtlenségből. Gyógyíts meg az erőtlenségből. Hiszen hatalmad van a mi életünket, a te értelmed akaratára elvezetni, ígéd és szent lelked által. Uram, nem kevesebbért kiáltok hozzád, mint hogy adj új reformációt. Ebben a fekélyessé, hűtlenné, sötéten gonoszszá, álnokul ravasszá vált világban. Adj tőled való lelket, tőled született lelkeket, neked engedelmeskedő, szabadat megjelentő hűségeseket, bátrakat, neked valóban elkötelezetteket, Jézus Krisztusért. Amen. Engedtessék meg nekem a mai napon, de a megszokott módon kezdeni ezt az alkalmat. Régóta érlelődik a szívembe, hogy egyszer egy olyan közösségben, ahol együtt vannak a reformáltak, mindegy, hogy Luther Márton prófétai és apostoli lelke által értették meg az ő őseik az Istennek szeretetét, vagy Káni Lang lelkének a hitvallása nyomán értették meg az ősök, és azután ők is az Istennek szeretetének üzenetét. Ebben a mai korban szeretném egyszer s mindenkorra, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, mindenkinek az értelmében és a szívében helyére tenni azt, hogy reformáció. De a megszokott módon természetesen. Mert ahhoz nem értek. Nem is az szerint, a tanrend szerint, ahogy rendeltettünk, hanem egy egyszerű igazságsort kívánok elmondani. A reformáció nem luteránizmus és nem kálvinizmus. Nagyon szűkebb dolog ezt levinni, földi születésűvé tenni, és ember léptékűvé formálni, mintha a reformációban emberkövetők lennének a lelkek. Visszautasítom, szó sincs erről a reformációban. Nem az számít, hogy mely emberen keresztül szól az Isten, hanem az számít, hogy szól-e az Isten. Ezért a reformáció a Szentléleknek feltarthatatlan munkája, aki a reformáción keresztül nem demagóg politikai szabadság elvet mond. Nem üres nagyhangú gátlástalan liberalizmussal jön. Nem mindenáron való ellenkezés van benne, a csak azért is szelleme, ahol sokan szeretnék lefordítani és semmivé tenni a reformációt magát. Nem is ellenzéki, dörgedelmes, de tehetetlen sérelmi vallási politika. Nem is egyéni korlátlan véleménynyilvánítás. És végképpen nem forradalom, és nem is rebellió. Egyik sem. Hanem az Isten végére mehetetlen helyhez, időhöz és személyhez kötött szent helyreállító akarata mit állít helyre? A Szentlélek az Isten igéjét elszabadítja bilincseiből, és mélyreható módon a legtisztábban, a legdrámaibban, mégis a leghűségesebben az Isten szentségét szolgálja, amely által a reformált lélek 5 ponton kap tiszta eligazítást az elferdült, eltévedt, elveszett lelki állapotú történelmi helyzetben. Hol mit tanít Isten szent lelke? Először a Szent Háromság Isten helyes ismeretében és szeretetében osztoztatja a lelket. A Szent Háromság Isten ismeretében és szeretetében. Aztán megismerteti az emberrel önmagát. Helyesen lássa az ember önmagát. Ha szabad szólni erről, csak nagyon röviden. Én hiszem és vallom, hogy a mai kor embere egyszerűen nem látja helyesen önmagát. Mert rosszul hirdetik a papok az igét. Mert nem szent lélekkel hirdetik a papok az igét. Nem isteni hatalommal. Ezért tévelyegnek és tévelyítenek. Az Isten azt mondja, hogy te Jézus Krisztusban szemléltetsz az Atya előtt, aki örökkévaló irgalmassággal téged életre teremtett a Krisztus Jézusban. És ha valaki nem látja az önnön életét, hogy kegyelemből Jézus Krisztusban van ez az élet, ha Jézus nélkül látja magát, rosszul látja magát. Nem az vagy, akinek tartod magad. Most nem a nagyképű, öndicsőítő tökéletességekről fogok beszélni, hanem a lélekben összetört, lelkükben megsérült, és elalélásra szüntelenül kész lelkekről fogok beszélni. Ó, én nyomorult ember! És ön a tehetetlenség kiáltása, ó, én kiszolgáltatott ember, ó, én elhagyatott ember, ó, én egyedülmi, gyenge ember! Isten azt mondja, hogy nem! Mert én vagyok veled. Ne mondd, hogy egyedül vagy, hiszen én szeretlek téged. Ne mondd, hogy nem törődik veled senki, hiszen gondviselő édesatyád vagyok. És ellenem egy Isten a hitetlen gondolatú embernek a reformációban központi helyre kerül majd az úrvacsora tan. Központi helyre kerül. Mit mond Róma, és mit mond az ige? Hirdvezét a látható egyház, a látható fejével, vagy a láthatatlan egyház dicsőséges ura, Jézus a Krisztus. Hirdvezét. Harmadszor, Isten szent lelke, a szent háromság Istenhez való helyes viszony ismeretére tanítja az embert. A viszony ismeretére. Egyszer az Isten helyes szolgálatának megértésében és gyakorlásában ad el igazítást. Isten helyes szolgálatának megértésében és gyakorlásában ad el igazítást. Ötödször pedig, mert ide teremtett erre a világra. Még egyszer mondom, mert ide teremtett erre a világra. Mert itt te nem csak test és vér emberként élsz, hanem te itt lélek szerint is élsz és jársz. Nem neutrális helyzetben vagy, hanem van ellenséged, van ellenséges lélek, van ellenséges test, van ellenséges szellemiség, van támadottság ennek a léleknek, ezért Isten azt mondja, hogy én elhelyezlek itt, ebben a földi világban is téged. Ezért a helyes tanítást Isten lelke megadja a világhoz, az anyagi javakhoz, a kultúrához való viszonyban, és eligazít. Vallás és vallás közötti különbség pedig nem más, mint ebben az öt pontban való eltérés. Van, aki csak egy-egy dologban tér el, van, aki egy-egy dologban félreért valamit, és van, aki az egészet nem is ismeri, és választ ezekre a kérdésekre nem ad. Isten igéje és szent lelke azonban, igen, ez a reformáció. Ennek a bevezetőnek gondolom meg lesz a helye a szívedben, a lelkedben, és léphetünk tovább. Életrajz és életrajz között a különbség a személy, az élettér, a lélek különbsége, a lélek reakciójának különbsége, és az Isten terve egy lélekkel a különbsége. Ezért nincs két egyforma életrajz, felfedeztétek? Tegnap egy olyan gyönyörűséges szolgálatot, beszámolót hallottunk. Engedjétek meg, hogy csak így fogalmazzam, mert így szeretném a helyére tenni egy 100 nyomdászról, akit az Isten reformátorrá tett. Ma mondhatjátok, hogy na mi van, most egy másik nyomdász került sorra. A 100 volt ez magyar, reformátor, ez is reformátor, az is. Mi különbség van? Hogy kell ez két pap? Mit fog mondani ez a másik? Hát hallottunk tegnap mindent, amit hallani lehet, ami érték. Tessék figyelni. Mert Isten elrejt ebben is valami különös titkot. Hogy Istennek szolgáló, Istennek szentelt két élet között micsoda különbség létezhet. Az Isten ugyanaz. A kegyelem ugyanaz. A Krisztusba rejtettségű élet ugyanaz, az életút azonban egészen más. Hát ímé itt van egy másik nyomdász. Huszár Gálnak hívják. Reformátor, nyomdász és író. Így mondja magáról, Gallus, Istennek egyszerű hirdetője, és kegyelméből akaratának nyomtatója. Milyen jellemző? Élete és pályája kezdetéről nekünk, embereknek mindeddig nincsenek adatai. Én azonban tudok más típusú adatot. Született az Istenben, Isten akaratából, kegyelemből. véghetetlen szerelemben predestinálva egy különös életútra, Jézus Krisztus dicsőítésére. Földi adatot nem tudok, mennyeit azonban ismerek. Ezért mondom, hogy ismerlek téged is. Ki vagy te, aki született az élő Isten véghetetlen szeretetéből, kegyelmének, irgalmának akaratából, Jézus Krisztusban, az Isten dicsőségére. Azt tudjuk, hogy 1554-ben már Olá Miklós esztergomi érsek üldözése elől menekül, és a Mátyus földről valószínű átmegy Magyaróvárra, és ott lesz lelki pásztorrá. Itt az evangéliumi hajlamú Miksa trónörökös földbirtokisi oltalma alatt bántatlanul működhet, úgyis, mint igehirdető, úgyis, mint nyomdász. Révai nagy lexikonában le van írva, hogy Hofhalter Rafael bécsi nyomdásztól tanulta meg a könyvnyomtatást, és Óvárt nyomdát rendezett be. Ez lett a második vándor nyomda Ferdinánd alatti Magyarországon. Élőszóval és irodalmi fegyverrel való kettős működése miatt a klérus a Szent Szék elő idézte meg Gál papot, mint tévtanok terjesztőjét. Igen gyorsan híre ment annak, hogy ez a huszár Gál, ez levelet írt Böllingernek Óvárról, 1557 őszén, és annak is híre ment, hogy mit tartalmazott a levél. Tessék figyelni, hogy egy-egy embernek a lelkéről, a gondolatairól árulkodik, hogy mi egy levél témája. Jut eszembe, szoktatok levelet írni? Mi van a levélben? Mi a levél témája? Ajánlok néhány példaképet, aki jó leveleket írt Pál apostol. Calvin. Külön kötetben megjelentek a levelei. Érdemes beleolvasni. Mivel van tele a levele? Amivel egy lélek gyógyítható, amivel egy élet Isten felé eligazítható, mert benne az Isten világossága és bölcsessége van. Ezért a levélben az Isten ereje van. Nagyon szépen kérlek ma itt, kezdj el másképp fogalmazni. Vagy ha eddig jól írtad a leveleidet, el ne térj tőle. Élet legyen benne. Így a török rablások miatt előálló házasságjogi bonyodalmak miatt, hiszen Magyarországon a török nem kíméli a családokat. Eltépi a gyereket, eltépi a férfit, eltépi a nőt. És aki megmenekül, egyedül marad, lehet-e párja még egyszer? Házasságjogi bonyodalmak. És ír Bullingernek, hogy a híres szüriai tanács valami zsinaton hozzon döntést. Mit tehetünk mi itt egységesen? A szenvedő magyar nép élete, házassága ügyében. Kérte Bullingert, hogy egyöntösítást a magyar egyházaknak a szertartások lehető egységére nézve. Mert az ő tekintélyére bizonyára örömmel meghajlanék mindenki, hiszen írásait széltében olvassák Magyarországon. Végül pedig azt kérte, hogy buzdítsa Melantont, hogy valljon már egyszer szint az úrvacsoratlan kérdésében, mert hallgatásával sok viszályt idézett föl a Krisztus Anyaszent Egyházában. Tudjátok, a lutheri irány német szászvonalon terjed, és járja be Európát, jön át Magyarországra, megy el Erdélybe, és hódít rajtuk keresztül az Isten igéje, lelkeket. Aztán jön Calvin, aki az úrvacsoratom kérdésére másképp lát, mint Luther. Aztán kialakul, hogy valaki azt mondja, én Lutherét követem, a másik azt mondja, én Calvin tanítását követem. Megtér ez is, megtér az is. Bűnbocsánatot kap ez is, bűnbocsánatot kap az is. Üdvösségre jut ez is, és üdvösségre jut az is. De nincsenek mégsem tankérdésében egyező nézetem. Huszár Gálnak fáj. Úgy gondolkodik, egész életében úgy gondolkodik, hogy ez a belső különbség nem maradandó. Ezért kérdi Luringert, hogy szóljon már Melanchtonnak, hogy állapítson meg valamit, és találjon egy megoldást, ami mindkét keresztény, reformált lélek számára megfelel. Mert tudjátok, ennek az embernek az élete középpontjába ez az ige áll. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Nem Rómáról beszél, ne a pogányokról beszél, hanem a Jézus Krisztus hitén lévőkről beszél. Akik Jézus vére által vették bűneinek bocsánatát, és elnyerték az örök életet. Azt mondja, ha így szeretett Isten bennünket, nekünk szeretnünk kell egymást. Így történik majd, hogy amikor hirdeti élő szóval az Istennek igéjét és a nyomdáját használja, akkor az a vád ellene, hogy tévtanokat terjeszt, és Rómának végképp nem tetszene. Az a két hatalmas, erős, Istentől indított vonal összefonódna. Ó, de veszélyes ember ez a Huszár Gál. És a káptalan feljelenti Ferdinánd királynál, és bevádolja őt az uralkodó iránti engedetlenséggel. Tudjátok, ebbe a korba ez mit jelent? Újváról 1560-ban könyvsajtójával együtt Kassára költözik. Ahol a kassai városi tanács hívta meg magyar lelkésznek, nem igazán melegedhetett meg e helyen, hiszen Róma figyelmét felkeltette már, és veszedelmesnek minősítetett. Így még ugyanebben az esztendőben Velancsics Antal egri püspök, így van leírva, az éji homályban elfogadta eretnekség vágyával, és a kassai börtönbe záratta éjszaka, hogy aztán majd Egerbe, saját börtönébe szállítsa, ahol a biztos halál várt volna Gál papra. Ifjú és vakmerő tisztelő azonban megásták a kassai börtön falát, és kiszabadították az éj lepla alatt a papjukat. Külön élen járt egy 25 esztendős Bornemissza Péter nevű férfiú, aki önfeláldozása által mentette meg őt. Révai így ír, észrevévén a nép a készülődést. A papjukon tartották a szemüket. Nem úgy, mint manapság szokták a papon tartani a szemüket, hanem védőn, oltalmazón. És mert látták, hogy veszély fenyegeti. Ezért készek voltak megmenteni. Másnap árruhában elmenekül Debrecenbe. Debrecenbe városi lelkésznek alkalmazzák Mérius Jász Péter, a nagyhírű püspök, nagy szívélyességgel fogadja és üdvözli a számüzött lelkipásztort. Másfél évig marad Debrecenbe, köztiszteletnek örvend, felállítja nyomtató műhelyét, kiadja a prédikációit, énekeskönyvét, és egy tegnap hallottuk, hogy az első hangjegyes énekeskönyv hogy és miképp született, megszületik a református oldalon is. Az első hangjegyes énekeskönyv Huszár Gál nevéhez fűződik. És jellemző rá, hogy ő írja a könyörögjünk az Istennek szent lelkének, amit most énekeltünk éneket. Írja a Luther énekeket, először csak 6-ot tesz be az énekgyűjteményben, aztán 10-et tesz be az új kiadásba. Mondta Bullingertől, Méliusztól, de Sztáraitól is az Igaz Papság Tüköre című művét kiadja. Mondta Bormanisza Pétertől is, mert azt mondja, egy az Isten, és akiért Jézus Krisztus a vérével áldozott, az nekem testvérem. Azt beavatta az Isten fiának titokzatos testébe, és egymásnak tagjai vagyunk. Személyes megjegyzés. Az én szeretett és nagybecsült lelkész társamnak a felesége református. És ha valaki nem tudná, az én alacsonyságomnak, kis személyemnek a felesége egy nagyszerű evangélikus. A Jézus Krisztusban egy testbe beplantálva a Krisztus test tagjai. Ezért a vezérigéje, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. A belső protestáns szakadást ő nem tekinti véglegesnek. Egész élete során egyaránt szolgálja mindkét egyházat. Debrecenbe kiadja a hangjegyes énekeskönyvét Mérius előszavával 1560-ban, azután csak neki nyomtat könyveket, és mikor elhagyja a várost, ráhagyja nyomdát is. A debreceni nyomdának az a nevezetessége, hogy 1561 óta, legutoljára 89-ben kaptam hírt róla, egyfolytában működik az a nyomda. Én 1526-ban ősszel Révkolánromba költözik, és itt reformálkodik, ahonnan újból menekülnie kell, mert oláérsek újból felfedezi, újra üldözőbe veszi, úgyhogy csak a magyar katonaság segítségével tudott megmenekülni 1563-ban az elfogatástól. Nagyszombatig megy. Majd Buta vármegyébe, Komjátiban telepszik le, a nyugalmas éveket tölthet, újból nyomtat és énekeket ír, és elsőként fordítja le magyarra a Heidelbergi Kátét. Előkészít egy olyan templomi énekeskönyvet, amelynek első fele szertartásról szóló könyv, a második gyülekezeti énekek gyűjteménye. És mindezt akkor írja, amikor élete vége felé már végüldözték az országon. Emlékezzünk, valahonnan Mátyusföldről jött, Moson-Magyaróvárra, onnan Kassára, onnan Debrecenbe, majd újból Nyugat-Magyarországon tűnik fel Komáromba, majd Nagyszombatba, onnan Komiátiba, végül újból Dunántúlon találjuk, pápára hívják lelkésznek. Itt hal meg, hívei közötti szolgálatban, Pestisben, 1575-ben. Soha nem volt részlehajló, de megalkuvó sem. Csak egy dolog érdekelte. Így ír egy énekverset: vedd el mi szívünknek hitetlenségét, világosítsd meg elménknek nagy sötétségét, rontsd el gyűlölségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egységét. Debrecen városa 1931-ben azzal tisztelte meg, hogy az egyetem elé állított 4 szobor közül egyet az ő alakjára mintázott meg. Hogy feledésben ne merüljön, hogy ez az ember egész életében betöltött egy isteni akaratot. Azt, hogy egymást szeressétek. Mert ahogy az Isten szeretett bennünket, nekünk is úgy kell szeretnünk egymást. Imádkozzunk. Milyen nagyszerű, Uram, mikor egy életrajz az lélekrajz. És a lélekrajz arról beszél, hogy te voltál benne, hogy te munkálkodtál benne. Uram, végig kutattam az elérhető adatokat, amiket engedtél itt feljegyezni, az igazi titkok nálad vannak. Itt nem volt benne panasz. De hogy tudod könyörögni nyomorultakért? Micsoda szívvel és lélekkel vitte oda hozzád ennek az országnak a lelkét, az egyes embereknek az állapotát? Hogy tudod könyörögni betegekért, az értelmetlen gyűlölködőkért, a világosságot nem kapottakért, hogy a sötétségben ragyogjon fel, Uram, a te dicsőséged. Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban minket is magadnak választottál. És ahol vagyunk, ahova állítottál, ott lehetünk világosság, lélek és életforrás másoknak. Könyörülj rajtunk, hogy beteljesedjék rajtunk a te akaratod. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.